Na, szép napot, mindenki kicsit túllelkesedtem itt a szignált. Szóval most én már beszélhetek. A vendégem továbbra is Boglocsik Tímea, párkapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő, és beszélgettünk az elmúlt időszakban. Tulajdonképpen az emberkereskedelmet hoztuk egy kicsit közelebb, illetve annak a természetéről beszéltünk, de hát nagyon sokszor ez a párkapcsolati erőszak és az emberkereskedelem nincs is egymástól olyan messze. Szeretném, hogyha ezt az átkötést megtennénk, és azt is, hogy én forszíroztam, hogy térjünk ki arra, hogy hogyan is van ebből meneklés, hogyan menekvés, hogyan is létezik az, hogy szervezetek ennek a közelébe jutnak. Nyilván mind a két verzióra érvényes ez a kérdés is.
Igen, és ezért azt gondolom, hogy nincsen olyan messze egyébként, mert beszélgetünk itt a munkacélú kizsákmányolásról, szexuális célú kizsákmányolásról, és arról nem beszéltünk, hogy kapcsolatokban hogy jelenhet ez meg. Mert hogy sajnos nagyon életszerű az, hogy azokban a több problémás családokban, ahol egyébként a munkanélküliség is jelen van, ahol nincsen meg az a jövedelem, ami a havi kiadásokat fedezné, előfordul, és mondom, hogy előfordul, de azért gyakran megjelenik az, hogy mondjuk akkor arra kényszeríti jellemzően a férfi a nőt, hogy szexuális tevékenységet végezzen, tehát áruba bocsátja a párját azért, hogy egyébként legyen valami bevételük, vagy jövedelmük, amit aztán, hát kérdés, hogy mire használnak, egyébként itt a szenvedélybetegséggel is összekapcsolható, mert egyébként okokozat, tehát, hogy ha valaki szerencsejátékos, egy csomó pénzt veszít, azt vissza kell pótolni, és akkor ez megint egy ilyen ördögi kör, amiben a szenvedélybetegség is, az emberkereskedelem is, a kapcsolati erőszak is, tehát, hogy minden is bele vonható, vagy bele tartozik. És nagyon nehéz a kilépés egyébként, főleg, hogyha valaki egy valóban, mondjuk úgy, hogy megélt párkapcsolatban van, és nem egy ilyen színlelt dologban, vagy a kényszerítésben egy idegen által. Azt gondolom, hogy vannak egyébként most már nagyon jó kampányok, figyelemfelhívó plakátok, ahova, vagy amilyen szervezeteket fel lehet keresni. Magyarországon is működik azért néhány civil, illetve állami szervezet is azért, hogy az emberkereskedelem, illetve a kapcsolati erőszak áldozatainak segítsenek. Ezt azért majd azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes a végén elmondani, ez egy ingyenesen hívható szám, illetve elérhetőség. A munkacélú kizsákmányoltaknál van, amikor megelégednek azzal, hogy na most akkor itt idáig és ne tovább, és megpróbálnak mondjuk a hatóságtól segítséget kérni. De én végtelenül tudom értékelni azt, hogy létezik egy szervezet, akik felderítő munkát végeznek, és próbálják a tanyavilágban felkutatni azokat a potenciális áldozatokat, akik egyébként lehet, hogy nem is tudják, hogy áldozatok, és erre egy nagyon jó példa, nem is tudom, talán tavaly olvastam egy cikket, ahol fiatalabb fiúk, talán ilyen 20 éves fiúk voltak elszállásolva, hát valamilyen kiszuperált pajtában, ilyen emeletes ágyakon, folyóvíz, áram és minden nélkül, és megkérdezték őket, hogy hát ugye hogy kerültek ide, próbáltak-e segítséget kérni, és ők nem értették a kérdést, hogy miért kellett volna segítséget kérni, amikor egyébként még mindig jobb körülmények között laknak, mint korábban otthon a saját családjukban. Szóval nagyon nehéz egyébként úgy segíteni, hogy valaki nem érzi magát áldozatnak, sőt, egyébként még hálás a fogvatartójának. Úgyhogy, de van segítség, tehát hogy egyébként elérhető. A szexuális célú kizsákmányoltaknál ott gyakran a kuncsaftok, tehát a vendégek azok, akik megpróbálnak segíteni, de ebben meg ugye kérdés, hogy bízhatnak-e az
ez
áldozatok.
Ez egy milyen bájos párhuzam.
Igen, tehát hogy bízhatnak egyébként, mert hogy simán lehet, hogy mondjuk a futtató teszteli éppen a hölgyet, hogy egyébként ő szökni próbál-e vagy sem. Tehát ez a fajta bizalmatlanság még nyilván ott van a lányokban. Egészen kacifántos esetekkel találkoztam, amikor letakarták a fejét a lánynak, és úgy vitték dolgozni. Nem tudta, hogy melyik országban van, vagy melyik városban. Mégis mondjuk volt egy tudás arról, hogy mondjuk létezik az Okit, és föl lehet hívni őket. Csak hát ez egyfajta, ilyen, nem tudom, tényleg ilyen nyomozó munka, hogy egyáltalán kiderítsük, vagy kiderítettük annak idején, hogy hol tartózkodik egyáltalán.
Nem tudta megmondani.
Nem tudta megmondani, mert hogy egyszer csak vitték, és akkor valahol volt. És akkor a fejét letakarva szállították a kocsiban, hogy
elképesztő.
Hogy ne lesson semmit, igen.
Tényleg elképesztő.
És akkor csak arra tudtunk hagyatkozni, hogy egyáltalán milyen nyelvű országban van, tehát hogy induljunk ki onnan, hogyha kinéz az ablakon, milyen plakátokat
lát, vagy plakát. Vagy ilyesmi, az nem
hát ez
opció.
A, nekünk nem volt ilyen eszközünk erre, tehát hogy sajnos, de egyébként ez jó ötlet, majd feldobom. Szóval, hogy mégiscsak eljutnak szervezetekhez. Ugye azok a hölgyek, akik mondjuk piroslámpás negyedekben dolgoznak, ott dolgoznak szociális munkások. Tehát elképzelhető, hogy közelükbe kerülnek a szociális munkások, vagy az ők a szociális munkásoknak, kialakul bizalmi kapcsolat, és hogyha tudják azt, hogy van biztos menedék, hogyha van biztonság, amit tudnak nekik megteremteni. Tehát, hogy ne kelljen attól félni, hogy a futtató megjelenik mondjuk ezekben a védett házakban, és elráncigálja őket, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel ki tudnak törni ebből.
A bántalmazó párkapcsolatra, hogyha áttérünk, uh-huh. annak a természetére, mert ugye ennek is van egy, tehát itt is van egy ilyen tankönyvi tólig, nyilván széles spektrumon mozog, hogy mi történhet, de az, hogy az hogyan derülhet ki magának az áldozatnak, és ezt az alatt, na, szóval megpróbálom akkor újra. Tehát, hogy ez hogyan derülhet ki akár az áldozat számára, és ez egy furcsa ellentmondásnak tűnik, de itt is szerintem nagyon sokszor van az az időszak, amik akár a szerelem hormonok miatt, akár amiatt, amilyen közegből jön az ember, nem tűnik fel, hogy egy hatalmaskodás, egy birtoklási mánia veszi őt körül, mert közben egyébként az életkörülmények jók, de mégiscsak valamilyen módon változnak. Tehát, hogy hogyan tűnhet fel az áldozatnak, és hogyan tűnhet fel a környezetnek erre különböző, hát én így hívom ezt, hogy ilyen vörözzászlók vannak, uh-huh. amik úgy időnként felugranak az emberben, és hogyha azt összerakjuk, akkor azért kirajzolódik egy természet.
Uh-huh. Hú, de összetett kérdés. Annyi Igen. minden jutott eszembe. Igen. Eszembe jutott például az, amit mondtál is, hogy ki honnan érkezik. Uh-huh. Hogyha mintázatokat látjuk, vagy mintázatokat követjük, vagy abban élünk, akkor az igazából fel sem tűnik egy csomószor az áldozatoknak, hogy bántalmazás áldozatai. Mert hogy otthon, mondjuk a saját családjukban, ahol nevelkedtek, mondjuk ez volt az elfogadott, hogy a konfliktusokat így kezelték, hogy apuka oda csapott, hogy hangoskodás volt, hogy megalázó módon viselkedtek egymással. Az más kérdés, hogy egyébként mondjuk a személyiségében, vagy a személyében ez milyen sérüléseket okozott, de hát nyilván, hogyha ez nem tudatosul, akkor ugye nagyon könnyen bele lehet csúszni egy olyan kapcsolatba, ahol nem veszük észre, hogy pont ugyanezt történik velünk, és nem tudjuk azokat a határokat megszabni, amire azt mondjuk, hogy na már elég. Van egyébként igen egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen tankönyvi felfutás, vagy tankönyvi íve ezeknek a bántalmazó kapcsolatoknak, ami egy, hogyha általánosan kellene megfogalmazni, akkor nem, tehát nem úgy indul, most mondom általában, hogy azonnal fizikai bántalmazás és ilyen nagyon súlyos helyzet, azzal együtt, hogy vannak ilyenek, tehát ismerünk ilyeneket, hanem hogy a szépen fokozatosan kedvesnek tűnő, álcába burkolózva egy ilyen finom kontroll, hol vagy, mit csinálsz, kivel vagy, ami kedvesnek is tűnhet, csak hát
féltőnek,
kedvesnek, hogy mennyire cuki. Aztán ebből jön az, hogy akkor egy picit a társas kapcsolatokat is leépítjük, azokat a segítő támaszokat, akik a későbbiekben egyébként ott lehetnének a bajban. Nem menjünk most a szüleidhez, nem tetszenek ezek a barátaid, mi menjünk, mi legyünk együtt, ne foglalkozz másokkal, meg nem szimpatikus, meg nem tudom. És akkor közben azért van ez a miben vagy, hogyan öltöztél,
nem
szerintem
tetszik,
nem kéne.
A kedvemért csináld így.
Igen, a kedvemért csináld úgy. És észre se vesszük, hogy belecsúszunk ebbe, csak tényleg, amikor már nagyon, nagyon durva jelei vannak ennek, tehát amikor mondjuk elcsattan az első pofon, de még akkor is hajlamosak vagyunk mondjuk azt megbocsájtani az elkövetőnek, és már hogy nyilván ő meg leígéri a csillagokat, és térden csúszva jön vissza hozzánk.
Igen, ezt akarom pont kérdezni, hogy olyan, mintha tudatos lenne, de valahogy nem képzelem, hogy azt, én azt képzelem, hogy ez egy típus. Tehát, uh-huh. hogy ez egy, aminek aztán megvannak nyilván a magyarázatai, mindenféle tankönyvben feltétlenül annak is utána lehet nézni, meg terápiákon, Tehát nem azt gondolom, hogy a bántalmazó az belemegy egy kapcsolatba, vagy elkezd egy kapcsolatot, és azt gondolja,
hogy... És van egy itinere, tehát igen, nincsen nyilván itinere,
és hanem azt gondolja, hogy akkor most jön ez, most jön ez, most kell ezt csinálnom, és aztán egyébként a végén majd még meg is pofozhatom. Tehát
mi kell elképzelni, amikor azt mondom, hogy módszeresen, hanem
de egész... De közben meg mégis
befut egy ívet, tehát azért abszolút látszik az, hogy hova jutunk el.
Igen, és ráadásul ez, ha részekre bontanám, akkor ez a személyiség lebontása, nem?
Uh-huh.
Ez a például az, hogy ne így hord a hajad, hanem úgy, mert nekem úgy tetszik. Amivel egyébként, ezt is hozzáteszem, csak hogy árnyaljuk a képet, nincsen feltétlenül baj, mert az ember szerintem szeretne tetszeni a párjának. Szerintem a baj akkor van, amikor valami olyat kér, hogy így hordjuk, amit mi nem szeretünk.
Vagy hogyha elvárásként fogalmazódik meg, mert hogyha én azt mondom, hogy egyébként nekem nagyon tetszik így a hajat, hogyha gondolod, vagy te is úgy gondolod, akkor igen, én nagyon örülnék, hogyha így hordanád. És akkor ez egy kölcsönösség, vagy egy megegyezés, hogy igen, nekem igazából tökre belefér, hogy így hordjam a hajam, és hogy szeretnék tetszeni, vagy még jobban tetszeni a páromnak. De ha az elvárás, és igen, azt mondja, hogy így hord a hajad, és nekem nincsen választásom, na az gáz.
Igen, és minden ilyen.
És minden
tehát
ilyen.
Ez mindenre is. Szóval, hogy, és ez közben a személyiség lebontása, a környezetnek a kritizálása, a környezettel való állandó konfliktus, amiben választani kell, az izolálás, és aztán hogyan és miért jutunk el mondjuk valamiféle bántalmazásig. Tehát ez alatt azt értem, hogy mi az, ami lejátszódhat egy ilyen típusú ember fejébe? Hogy neki joga van? Bármi? Hatalma van? Az indulatait, persze, ha nem tudja kezelni? Tehát, hogy mi
persze,
történik?
Tehát, hogy ő feljogosítva érzi magát arra, hát hiszen egyébként elmondta korábban, hogy csináld, ha nem úgy csinálod, hát akkor valahogy muszáj érvényt szerezni ennek a dolognak. Hát ő elmagyarázta, hogy kéne csinálnod, ami egyébként szintén gáz.
Tulajdonképp kikészíted őt.
Igen.
Mert nem azt csinálod, amit
hát
kér.
Igen, és ő nem akarna engem megütni.
Csak muszáj,
hát mert hogy én nem értem meg azt a dolgot. Tehát én tulajdonképpen kikényszerítem.
Igen.
Annak ellenére, hogy engem nagyon szeret, de nincsen, nem hagyok más választást neki.
Uh-huh. Csodás. Igen. Jó. Környezet hogy tudja ezt észrevenni? Mire kell figyelni? Azon kívül, amiket most mi elmondtunk, tehát, hogy...
Ami egyébként a gyerekeknél is működik, azt gondolom, hogy felnőtteknél is megváltozik a magatartás, megváltozik a hozzáállás, elkezd lekopni, kifogásokat keres, hogy miért nem találkozunk.
Tehát pont olyan dolgokat csinál, amire egyébként az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor csinálj, amit akarsz.
Igen, végül tehát, is igen. Nem? Tulajdonképpen tehát, igen, és egy kicsit mi meg is értődünk, persze, hogy egyébként miért. De hogyha mögé nézünk ennek, lehet, hogy nem ez van mögötte, de érdemes elgondolkodnunk azon, hogy van-e új párkapcsolata, vagy mondjuk az elmúlt néhány hónapban, vagy évben, mit tudunk arról az emberről, mit tapasztalunk, milyen változást, beszámol-e arról, hogy nem érzi jól magát, és hogy mit tudunk csinálni. Mindig azt mondom, hogy a bizalom az nagyon fontos, nem biztos, hogy egyből megnyílnak az áldozatok, de ha tudják, hogy ott vagyunk, és bármikor elmondhatják,
akkor
azt gondolom, hogy az számukra egy ilyen biztos pont, még akkor is, hogyha nem effektíve mi tudunk segíteni, hanem tudjuk azt, hogy hova lehet segítségért fordulni. És szerintem ezen a ponton én elmondanám azért az Okitnak a telefonszámát.
Persze, szerintem mondd el, hogy az Okit mi.
Igen, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 0680 20 55 20, tehát egy könnyen megjegyezhető telefonszám, ami éjjel-nappal ingyenesen elérhető. És ott egyébként a kérdéseiket is feltehetik azok, akik azt gyanítják, hogy esetleg valamelyik ismerősük, barátjuk, családtagjuk áldozat, vagy a szomszéd esetleg, illetve van a Kapcsolj Egyből alkalmazás, amit én mindenkinek javasolnék, ezt mi állítottuk össze annó, és az áldozatok által mondott mondatokkal tulajdonképpen segíthetjük magunkat is, meg az áldozatokat is beazonosítani, hogy valóban erről van ez szó. És ez szerintem egy rettenetesen hasznos applikáció, mind a mellett, hogy megmutatja, hogy egyébként bizonyos lokációban hol találhatók olyan segítő intézmények, ahova el lehet menni, és el lehet mondani a problémánkat.
Megint csak nem, ez abszolút nem ítélkezés, sőt, ugye ehhez még hozzátenném, hogy általában fontos lehet, hogyha valakiről azt képzeljük, hogy valami ilyen kapcsolatban él, ne minősítsük, ugye ugye, hogy igyekezzünk a kapcsolatot megtartani, mielőtt még mondjuk megsértjük és megsértődünk, és az egész kapcsolat köddé válik. És én sem akarok senkit sem minősíteni, viszont szerintem az kétségtelen, hogy az, aki egy ilyen kapcsolatba csúszik, annak valamiféle függése, tehát valamiféle funkció, nem tudom, jól mondom, mert van az ő működésében, ami miatt ebben vagy nem látja a fától az erdőt, vagy nem tud lépni, hiába érzékeli. Tehát a kérdés az az, hogy vajon hol jön el az a pillanat, amikor ők maguk segítség, tehát nem valaki rávilágít, hanem azt mondja, hogy ez már túl van egy határon, és nekem segítséget kell kérnem, de már lehet, hogy azon a határon van túl, hogy nincs körülötte senki és semmi. Tehát az ilyen jellegű magától menekülés esélye, és segítségkérés esélye, és ennek az elhatározásnak az erőssége meddig, hol, hogy tart.
Mindenkinél más, de az a beszűkült tudatállapot, ami jellemzi egyébként ezeket az embereket.
Igen, lehet, ezt kellett volna mondanom a függés helyett, de...
Tehát, igen, mert nem látja kívülről, tehát nem látja kívülről a saját életét, a saját kapcsolatát, hanem benne van, ebben pörög egész nap, nem látja a kiutat. Valami, úgy mondanám, hogy önmagához képest valami olyan durva dolognak kell történnie, hogy segítséget kérjen, ami már abszolút minden red flagen túlment. Tehát, hogy van, akinél egyébként ez az első pofon, és azt mondja, hogy ez ilyen észhez térítő pofon, így is mondhatnám, hogy na jó, eddig és ne tovább. Van, aki évekig és nagyon súlyos bántalmazást is elvisel, és akkor ennek mindenféle okai lehetnek, egyrészt, amit mondtam, a szocializációs okok, a másik, hogy fél kilépni, aztán valami visszatartja, tehát, hogy egy csomó oka lehet annak, hogy valaki bennmarad, de még egyszer mondom, mindenkinél máskor jön el az a pillanat, hogy mikor lép ki, akár ez lehet egyébként mondjuk a gyermekek bántalmazásának az elkezdése. Tehát, hogy addig mondjuk csak engem bántalmazott,
igen.
De aztán most már elkezdte a gyerekeket is bántalmazni, és ez egy olyan durva határsértés mondjuk az én életemben is.
Igen, ez elég gyakori, viszont ugyanakkor az is nagyon gyakori, hogy a gyerekek miatt nem. Tehát, hogy mondjuk a gyerekekkel jó a kapcsolata annak a szülőnek, és a gyerekek számára ugye nem látható az a fajta nehézség, ami a két ember feszültségéből adódik, viszont ragaszkodnak, és akkor azt mondja a bántalmazott fél, hogy a gyerekeimért maradok.
Igen, hát lehet, hogy nem látják, de én biztos vagyok benne mindig, hogy fogják a kis receptoraikkal a gyerekek ezeket a helyzeteket.
Az nem kérdés, de majd valószínűleg más tünetet produkálnak.
Igen, de hogy igen, tehát a gyerekekkel nagyon jól lehet játszani. Igen. Játsz meg, bevonni. Nagyon sokszor zsarolás alapját képezik a gyerekek, hogy nem tudná róluk gondoskodni, alkalmatlan vagy a gyerekek nevelésére, nincsen munkád, nem tudsz róluk tényleg gondoskodni, egy pelenkát nem tudsz megvenni egyedül a boltban. Hát, és ezeket van, amikor elhiszik az áldozatok, és egyébként van, amikor valóban annyira alulszocializáltak mondjuk az áldozatok, hogy egyébként tényleg nem is látnak ki ebből, nem látják azt, hogy egyáltalán van kiút, nem voltak mint a falun kívül, mondjuk a szüléseken kívül. Tehát, hogy ez egy tényleg egy rendkívül összetett probléma.
Még egyszer az okit számát légy szíves, mondd el, aztán el kell köszönnünk, mert ránk köszön a dél.
0680 20 55 20 éjjel-nappal ingyenesen hívható.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ezt csak abba hagyni tudjuk, egyszer majd folytatjuk, mert hogy ez a téma kimeríthetetlen.
Mindenképpen.
Boglacsik Tíme, a párkapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő volt a vendégem.